az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, március van, és körülöttünk egy kicsit már a tavasznak a ígéretei jelentkeznek, hosszabbak a nappalok, kisüt a nap egy kicsit, és olyan vidámabb szelek járnak, örülünk neki, és aztán ugyanakkor kezdődik a nagyböjt, ezzel a vasárnappal, a nagybőjti első vasárnappal, aki nem tudott itt lenni hanvazó szerdán, az most meghanvaszkodik a szentmise végén, és azután kérjük az Úristent, hogy ilyen mindent megújító áramlataival, kegyelmeivel a mi életünket is újítsa meg, emberi kapcsolatainkat tegye jobbkedvűvé, tisztábbá, barátságosabbá, szeretetben tegyen bennünket leleményesebbé. A múlt vasárnap a hirdetésben szerepelt ez, hogy egy kicsit a liturgikus gyakorlatunknak a megújításán is igyekszünk, és ez mostan már elkezdődik, tehát ugye tartsuk számon, hogy most állva maradunk majd a szentmise kezdetén, egészen a könyörgésnek a végéig, és akkor megyek csak oda a papi székhöz, és a felolvasásra ülünk majd le. És aztán egy kis csendet tartunk a szentbeszéd után, csendben elgondolkodunk a hallottakon, és ugyanúgy a szentbeszéd, illetőleg a egyetemes könyörgés, hitvallás, egyetemes könyörgés után, akkor folytatjuk a szentmisét, és az áldozás után is tartunk egy ilyen kis szent csendet. Nem árt az, hogyha nyilván a többi, a szentmise imádságai, énekei, azok sem olyasmik, amik az Istentől elfordítanák a figyelmünket, de az, hogy ezek közé egy ilyen kis csöndesség épüljön be, az biztos, hogy az Anyaszentegyháznak szándéka, és sok emberi bölcsesség van benne. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ha kiállt hozzám, meghallgatom, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki, hosszú élettel áldom meg. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Abban az időben a lélek kivitte Jézust a pusztába. 40 napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, elközelgett az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a nagybőti első vasárnap evangéliuma mindig Jézus megkísértésének és a sátánon aratott győzelmének a történetét állítja elénk. A mi számunkra ismerősebb ennek a témának az a feldolgozása, amelyel Máté és Lukács evangéliumában találkozunk. Ott látjuk, hogy böjtöl Jézus, hogy megéhezik, aztán, hogy megjelenik előtte valamiképpen a sátán, és akkor ajánlatokat tesz neki, amiket ő elutasít, úgy, hogy a Szentírásnak egy-egy mondatával felel a sátánnak a kísértő szavára. És akkor történik aztán az, hogy hát ez a diadal teljessé lesz, és az Isten, a mennyei atya valamiképpen ugye angyalokat küld Jézushoz, hogy azok ünnepeljék az ő győzelmét a sátán fölött. A Márk evangéliuma rövidebben szól erről az esetről. Nem azért, mintha nem tartaná olyan fontosnak, mint Máté meg Lukács, hanem talán azért, hogy jelezze, hogy nem tudjuk ezt pontosan, hogy hogy is történt ez. Hiszen itten egyedül volt Jézus, amikor a gonosz lélek őt megkísértette, és aztán alig ha képzelhető el, hogy később, hát részletesen elmondta, hogy hogy is volt ez a megkísértése. Az apostolok olyasmiket hallottak Jézustól, hogy ő megküzdött a sátánnal, látta, hogy a sátánnak a hatalma összeomlik, és ennek a győzelemnek a tudatával indult el, hogy az emberek között az evangéliumot hirdesse, hogy a csodáiban a gonosz léleknek a hatalmát megtörje. A Márk nem csak rövidebb, mint a Máté és a Lukács beszámolója, hanem valami más vonatkozási pontot keres Jézusnak a kísértése mögé. A Máté és a Lukács beszámolója úgy látja, hogy Jézus azokkal a kísértésekkel került szembe, amelyekkel valamikor a pusztában vándorló zsidókat kísértette meg a sátán, hogy az éhségük miatt lázadjanak föl az Isten ellen, követeljenek kenyeret, hogy elkeseredésükben hát ugye fordítsanak hátat neki, és így tovább. A Márk mintha egy másik ószövetségi jelenetet festene oda a képzeletünknek a vásznaira a Jézus megkísértése mögé, hogy az értelmezze azt, ami Jézussal történik. És ez a másik megkísértés a paradicsomban történt, amikor Ádámot és Évát kísértette meg a kígyó, hogy egyenek arról a fáról, amiről nem volt szabad enniük, és akkor majd olyanok lesznek ők, mint az Isten. Milyen érdekes ez! Ádám és Éva a paradicsomban volt, és ott bukott el, amikor megkísértette őt a sátán. És akkor a paradicsomon kívüli világba kerültek, és kerültünk azóta mi is, itt kell élnünk. Jézus pedig a pusztába megy, hogy ott imádkozzék, hogy ott böjtöljön, és ott éri a kísértés. És akkor, amikor helyt áll, akkor, amikor a sátánnak az ajánlatait elutasítja őt magát, elkergeti magától, akkor valamiképpen a paradicsom áll helyre körülötte. Ezért mondja a Biblia, hogy vadállatok vették körül, és angyalok szolgáltak neki. A régiek valahogy úgy érezték, hogy amikor az ember föllázadt az Isten ellen, akkor nem csak a paradicsomból került ki, hanem a világgal is valamiképpen haragba került. Az állatok például attól kezdve felfel lázadnak az ember ellen, és a vadak néha szétszaggatják az embert. A ember azzal érdemli meg ezt a dolgot, hogy ő meg az Isten ellen lázadt, és akkor elvesztette a világ fölötti uralmát, amire az Isten teremtette. De ha az ember az Istenhez hűséges marad, ha a gonosz lélek kísértéseit elutasítja, akkor az állatok is föltekintenek rá, és meglátják benne azt, aki az Isten képmását hordozza, és akit ő neki tisztelniük kell, épp úgy, mint ahogy a Teremtő Isten tiszteli. Milyen érdekes ez, és milyen érdekes erre gondolni, hogy talán mi is, hogyha komolyan összeszedjük magunkat, és a sátán kísértéseit igyekszünk elutasítani, és komolyan elszálljuk magunkat arra, hogy az Isten akarata szerint igyekszünk élni, akkor talán a világgal való békénk is teljesebb lesz. És más erők, ami körülöttünk vannak, azok meghunyászkodnak előttünk. Olyan érdekes ez a mai szentmisében, hogy olyan szövegeket olvasunk az Ószövetségből is, a Péter levélből is, amelyek a vízözön utáni helyzetre utalnak, ahol az Isten megerősítette a szövetséget, amit az emberrel kötött, és amikor a világ a vízözönnek a zűrzavarából kilép, akkor azt mondja, hogy hát akkor ennek a szövetségemet újra megkötöm veled, és az élő lényekkel, az állatokkal is, akik most ott kilépnek a bárkából, és akik ott a bárkába összezárva bizony megszokták, hogy örüljenek, hogy az ember megmentette őket. Kedves testvéreim, érdemes ezen elgondolkodnunk, hogy manapság ugye mennyire érezzük ezt a felelősségünket a világért, a felelősségünket azért, hogy a világot tönkre ne tegyük, és másrészt pedig azért, hogy csak ugyan azt a rendet, amit az Isten teremtett a világban, azt felfedezzük, és magunkban is elismerjük, meg a világban is megőrizzük és helyreállítsuk. Hogy ne ilyen rontó pálként éljünk az Isten teremtette világba, mint egy rossz gyerek, aki ahelyett, hogy játszanék a játékaival, meg megbecsülné a körülötte lévő dolgokat, mindent tönkretesz és mindent elpusztít. Milyen fontos volna, hogy ami a nagy böjt, az valami ilyen szándékkal tudjuk átélni, hogy magunk is úgy oda fordulunk az Istenhez, és igazán meggondoljuk, hogy az ő szolgálata töltse be az életünket, a szívünket, és aztán pedig ne a világnak a minden áron való befolyásolásán törekedjünk, hanem valami szelíd hatalommal és méltósággal közeledjünk a dolgokhoz. És ugyanakkor mégis úgy, hogy ne mi szolgáljuk őket, hanem hogy őket késztessük arra, hogy a kezünk alá szelídüljenek. Olyan érdekes egyébként, sokszor gondolok rá, hogy ugye körülöttünk az emberek emberekkel való viszonyai is úgy összeborzolódnak, és hogy egymás ellen fordulunk, és aztán vigasztalásul az állatokkal barátkozunk össze. Sok ember a kutyájával jobb viszonyban van, mint a szomszédjával. Talán azért, mert a kutyáról tudja, hogy az okalan lény, és aztán hát gondosabban bánik vele, vagy szelidebb hozzá, megérti, hogyha kínjába, nem tudom én, akár harap is, vagy ugat, vagy nem tudom, akkor is, amikor nem kéne. A szomszédjáról meg azt gondolja, hogy hát ez értelmes ember, és hogy nem tud értelmes emberhöz illően viselkedni. De hát talán lehetnénk egymás iránt is elnézőbbek, megértőbbek, figyelmesebbek, és gondolhatnánk, hogy annak az értelmes embernek sokszor nehezebb dolga van, mint egy kutyának, és azért lehet, hogy elvadul, azért lehet, hogy kínjában ő maga is bánt mert úgy érzi, hogy őt is sokféle bántalom vagy méltatlanság éri. Talán ha jobban elgondolkodnánk ilyen dolgokon, és azután így fordulnánk az Úristen felé, hogy segítsen minket abban, hogy a világban lévő rendet magunkban megteremtsük, és akkor magunk körül is föl tudjuk támasztani, szolgálni tudjuk, annak a fölépülését segítsük, akkor ez a vállalkozásunk nem volna hiába való. Akkor csak ugyan megszülethetnék körülöttünk is ez a paradicsomi béke. Még akkor is, hogyha a világnak a struktúráit nem tudjuk megváltoztatni, de ahogy az állatokat a kezünk alá tudjuk szelídíteni, úgy talán egymást is, a szomszédainkkal, azokkal, akikkel dolgunk van, tudnánk úgy szólni, hogy megérezzék bennünk azt, hogy nem a támadó kedv, nem a sértett önérzet szól belőlünk, és nem is valami lelkendező szeretet, de hát valami mégis a rendet építő, a megértést kereső embernek az alázatos és bizakodó igyekezete. Talán ilyesféle nagyböjti programot ír elénk ez a mai evangélium, és aztán így van, hogy a Jézus böjtjéről és megkísértéséről, sátánon való győzelméről szóló mondatok után ott van az a mondat is, amelyik már arról szól, hogy aztán Jézus elindul, hogy hirdesse, betelt az idő, elközelgett az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumba. Hát most is elindul Jézus, újra közénk is jön, nekünk is szól a szava, és ez bátorító szó, hogy elközelgett az Isten országa, betelt az idő, nem politikai változások hozzák az időnek a teljességét, hanem az Isten jóságának a kiáradása, amelyik a pusztában is tud virágot fakasztani, és azután a mi szívünket is meg tudja változtatni, meg tudja érinteni. Közel van, elközelgett az Isten országa, és csak rajtunk általán, hogy ennek az országnak a kegyelmeit be tudjuk fogadni, és magunk körül másokhoz is el tudjuk vinni. Higgyünk az evangéliumba, és engedjük, hagyjuk, hogy az evangélium a maga csöndes és mindennél nagyobb hatalmával formáljon bennünket, megérintse, jóra bírja a szívünket, a tekintetünket, a szavunkat, és azután ezeket az emberi kapcsolatainkat, ezeket megújítsa, és valamiképpen az Isten csodálatos, életet építő erejével töltse be. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim megváltónkat, hogy kegyelmével szívesen vállaljuk az önmegtagadás gyakorlását, és tisztítsuk meg lelkünket a bűnbánattal.